Üdvözlök minden érdeklődőt, és szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik eljöttek meghallgatni a mostani beszédet. Azoknak, akik nem keresztjének, hívószó gyanánt és az érdeklődésüket felkeltendő, mondom, hogy arról is fogunk beszélni a Lukács evangéliumának egy Jézus Krisztus beszédeiből való idézet kapcsán, hogy mennyire nincs igaza azoknak, így a híd gyülekezete vezetőjének, Németh Sándornak abban, hogy a zsidóknak joga van gyilkolni Palesztinában, és joga van elvenni az araboktól a földet. Mert a Jézus Krisztus szerint szerte az egész evangéliumban több száz oldalon keresztül nyilvánvalóan és teljesen egyértelműen tökéletes bizonyítottsággal azt tanítja, és Isten azt mondja, hogy őt kell hallgatni, hogy senki embernek nem szabad ártani, és végképp nem szabad ölni, mert az mindenki, aki öl, elkárhozik, legyen a meggyilkolandó akárki, és azt tanítja Jézus Krisztus, hogy az ember lő a gonosztól van a sátán gyermekei. A sátán gyermekei azok, akik embereket ölnek. És ennek kapcsán a most következő evangéliumi idézet kapcsán, amely arról szól, hogy a zsidóknak mennyire nagyon segítenie kell lett már abban az időben is a szamáriaiakon is, és hogy ki az igazi zsidó, az a szamáriai, aki megsegíti a zsidót és a szamáriait egyaránt. Ennek kapcsán emlékezhetünk arra is, ami 2006. október 23-án volt Magyarországon, és természetesen minden ilyen politikai üldözésre, ami a Földön történik, ahol kötelességünk megsegíteni legelőször is a keresztényeket, és a nem keresztényeket is egyaránt ugyanúgy meg kell segítenünk, akik bajba kerülnek. Közvetlenül a keresztények után mindenki következik, és az, hogy mindenkinek segíteni kell, gondolok itt a rendőri vérengzésekre, a 2006. október 23-ai rendőri vérengzésekre és brutalitásra, illetve a mai napon is a következő ügyre, ahol a rendőrök egy idős embert brutálisan összevertek és életveszélyes állapotba került, mert bevitték a rendőrségre és ott összeverték. Jelenleg kórházban fekszik. Na halljuk erről Jézus Krisztusnak az egyik, a nagyon sok tanítása közül az egyik, borzasztóan világos és egyértelműen lekövethető példáját arról, hogy a zsidók nem ölhetnek Palesztinában palesztinokat, nem ölhetnek meg senkit, hanem azok az igazak, akik megsegítik embertársaikat, legyenek azok zsidók vagy sem, azok követik a Jézus Krisztust, akik segítenek embertársaikon. És hogy följebb való az a palesztin, vagy az az arab, és bármely népből való, aki segít másokon, szemben azokkal, akik elsétálnak mellettük. Nem, hogy még azok, hiszen ez nyilvánvaló az evangéliumból, csak a Németh Sándornak nincsen halvány gőze sem erről, nem, hogy azok, akik viszont gyilkolják embertársaikat, hiszen annyira világos az evangélium, kedves testvérem, aki már tényleg nem tudja, hogy nem lehet ölni, én nem is tudom, hogy azt hogyan kell meggyőzni arról, hogy ember légy és ne sátáni, ördögi, brutális fenevad. Hallgassuk meg tehát akkor a Lukács evangéliumából, aki egy orvos volt és egy korabeli oknyomozó, aki 2000 évvel ezelőtt, mint a mai oknyomozók, nyomozott a Jézus Krisztus féle, hogy úgy mondjam, az ateisták kedvéért, a Jézus Krisztus féle parajelenség után, és városról városra, faluról falura járt, sok száz vagy több ezer embert megkérdezett, és az alapján írta le a Lukács evangéliumát. És amely egyébként összefüggő szöveg volt, mint bármely maffia ügyekről készült könyv, vagy bármely oknyomozó, egyéb témakörben készült oknyomozó könyv, csak a középkorban tették hozzá, illesztették be, és így lett a Biblia, számozott részekre és versekre osztott, de egyébként összefüggő szöveg volt, ami ennek egy hétköznapi, mint a újságírónak a dokumentumai, amelyeket nyomozásai során gyűjtött össze. Na ezt tett a Lukács is. A Lukács evangéliuma a középkorban lett így megszámozva, 10. része 25. versétől olvassuk a 37. versig. Egy törvénytudó felkelt, kísértvén őt, mármint Jézust, és mondván, Mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet vehessem? Na most, törvénytudóról van szó, tehát a korabeli Izraelnek az egyik legfelsőbb vezetőjéről, akik egy személyben voltak a zsinagógáknak a vezetői, és egyben törvényhozó jogkörrel rendelkeztek, és törvényi végrehajtó hatalommal rendelkeztek. Íme egy törvénytudó felkelt kísértvén Jézust, és mondta, Mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet vehessem? Jézus pedig mondta neki, a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Ő pedig felelvén mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint önmagadat. Mondta pedig neki, mármint Jézus, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Ő pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én fele barátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztván és megsebesítvén őt, elmentek és otthagyták félholtan. Történet szerint ment arra az úton egy pap, aki látván őt elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, ők voltak a zsidóknál az Isten képviseletében szereplő személyek, mint egy papok, az igazi papok, a léviták nemzetsége volt. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és látta, elkerülte. Egy szamaritánus pedig az úton menvén, itt hozzáteszük, hogy a szamaritánusokat nagyon megvetették a zsidók, mint alsóbbrendűeket. Egy szamaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol ő volt, mármint a sérült személy, és mikor látta őt, könyörületességre indult, és hozzájárulván bekötözte annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivéve adta gazdának, és mondta neki, viselj gondot rá, és valamit ezen fölül ráköltesz, én amikor visszatérek, megadom neked. Most Jézus jön kérdéssel. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? Ő pedig mondta, mármint a törvénytudó, tehát a Knesset képviselője, illetve a zsinagógáknak a képviselője, mintha a Feldmayer Péternek ugye ezt kellene felelni, a Dohány utcai zsinagóga fejének, a Mazsihisz fejének Magyarországon, ő pedig mondta, az, aki könyörült rajta, mondta azért neki Jézus, eredj el, és te is eképpen cselekedj. Na most, ez, kezdjük azon, tökéletes ellentétben áll azzal, amit a német Sándor hirdet, miszerint a zsidóknak joga van oda menni idegen földre, arab területekre és palesztin területekre, és ott nekik joguk van Isten nevében elvenni az ott élő civil lakosságtól a házat, a földet, lerombolni házaikat, elkergetni őket hazulról, a saját földjükről és legyilkolni őket. Nincsen joguk hozzá, hanem ennek az ellenkezője az, ami igaz, és éppen, hogy azt ismeri el Jézus az ő követőjeként, aki természetesen, aki megvallja az ő nevét, mint megváltott, és aki segít az embereknek. Tehát itt a szamaritánusokról, aki segített ennek a megsebesült embernek, szemben a zsinagógának és a akkori Knessetnek a egyik vezetőjével, törvényhozó és törvény végrehajtó hatalommal rendelkező személy az, akit itt Jézus alárendel a zsidók és a törvényhozó hatalom, a zsidó törvényhozó hatalom által megvetett személlyel szemben. Akit az akkori Mossad, az akkori Knesset, az akkori zsinagóga, és mindez egy személyben, egyik jeles, ma így mondják ezt, közjogi méltóság funkciójában díszelgő személye megvet, és ezt tanították a zsidóknak, hogy ezeket meg kell vetni, mert ezek alsóbbrendűek. Azokat Jézus, az Isten fia, akiről azt mondta az Isten, hogy őt hallgassuk, ezt a megvetett szemét, ezt a szamaritánust, akit a legjobban megvetettek a zsidók abban az időben minden nép között, fölé méltóztatja a közjogi, a zsidó hatalmasságoknak, a zsidó közjogi méltóságoknak. Mind a papot, mind a lévitát, akik beöltözött papok voltak, az Úr szolgáiként voltak számon tartva, ha az Istennek szolgáltak, ha nem, az Isten szolgáiként voltak számon tartva. Azt mondja, hogy a Jézus gyakorlatilag ebben a példabeszédben, hogy az a lévita is kisebb volt, aki Isten szolgájaként volt felkenve, és kisebb a törvényhozó ember, kisebb a hatalomgyakorló ember, a büntetés végrehajtó hatalom, kisebb az összes közjogi méltóság és valamennyi zsidó, annál a szamaritánusnál, akit valamennyi zsidó faji alapon megvetett. Sokkal magasabb rangon van, mert segített annak az embernek, akit rablók megtámadtak, megsebesítettek, kifosztottak és otthagytak. És gondolhatunk itt a lerombolt házakra Palesztinában, gondolhatunk a 20. században Herzl Tivadar nevéből, többek között Herzl Tivadar nevéből elhíresült tömegmészárlásoknak és inváziónak Palesztin földön. Tehát aki segített, azt nevezi Jézus Krisztus az ő szolgájának, mint olyan személynek, aki betartotta az Isten törvényét, betartotta az Isten parancsolatát. Nagyon fontos Jézus beszéde a tekintetben ennél a résznél, hogy nem beszél arról, hogy az, akin segítettek, milyen fajból való. Szándékosan használom nagyon erőteljesen a faj szót. Ugyanis Németh Sándor és Németh Sándor miatt a hídgyülekezetének számos tagja, akikkel beszéltem az elmúlt napokban, fajilag különítik el a zsidókat a araboktól, palesztinoktól és minden néptől, és azt hirdetik a Németh Sándor rendkívül kártékony és fasiszta befolyása miatt, hogy a zsidóknak joga van nem zsidókat gyilkolni, mert az Istentől kapták a felhatalmazást. Na most, én meg a Jézus Krisztustól kaptam a felhatalmazást, aki kategorikusan az ellenkezőjét állítja ennek, és kárhozat és örök kínszenvedéssel fenyegette meg mindazon zsidókat és nem zsidókat, pláne keresztényeket, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Mert Jézus azokat szereti, akik megsegítik embertársaikat, és nem nézik azt, hogy milyen nemzetből, fajból, raszból és nyelvből való. Ezt tanítja Jézus Krisztus, aki szándékosan nem nevezte meg, hogy a megsebesült személy palesztine vagy zsidó, szamaritánuse vagy görög, vagy bármilyen, vagy római, teljesen mindegy, szándékosan nem nevezte meg, hogy az egy országnak a vezetője, vagy annak vezetői közül köreiből való, hogy gazdag-e vagy szegény, hogy koldus-e, hogy bűnöző-e, hogy gyilkos-e, vagy pedig keresztjén. Hanem arról beszél itt a Jézus Krisztus, hogy ez teljesen mindegy. Te akkor felsőbb rendű vagy minden nép és nemzet tagjai közül, mindenféle evilági társadalmi beosztással rendelkező személyekhez képest felsőbbrendű és igazabb és az Istennek jobban tetsző, hogyha válogatás nélkül megsegíted azt és mindazokat, akik bajba kerülnek bármilyen okból, és akiket elhagynak és otthagynak az erdőbe, vagy otthagynak a sivatag közepén a zsidók, vagy ott hagyják az arabok, vagy teljesen mindegy milyen népből. Sajnálom, hogy ilyen módon kell ezt ilyen dedós szinten magyarázni, hogy meg kell magyarázni, hogy ez népfüggő. Teljesen mindegy, hogy milyen nép. Ahogy Pál apostol tanítja, nincs többé zsidó és görög, szolga és szabad. Aztán még egyszer mondja Pál apostol másut, nincs többé zsidó és görög, szolga és szabad, hanem ti mind egyek vagytok a Jézus Krisztusban. Ezt kell megtanulnunk, és az evangéliumot kell elővennünk, nagyon vigyáznia kell mindazoknak, akik káros emberi és ördögi befolyások alatt vannak, hogy az evangéliumot ne hajítsák a hátuk mögé. Mert az evangélium az élet, és nem a tömegmészárlás. Az evangélium az élet, és nem a gyilkosságnak a törvénye. Még Adolf Hitler Mein Kampfja sem olyan tömegmészáros, témakörű, mint amit a Németh Sándor a híd gyülekezetében hirdet. Nagyon hosszú időre megy ez vissza, most már nagyon sok éve megy ez vissza, amikor annak idején is ugye azt állította, hogy egy arab először terrorista, utána ember. Nincsenek nemek, nincsenek rasszok, fajok és nyelvek, hanem egység van, és mindenkinek válogatás nélkül segítenünk kell, aki bajba kerül. És ha cigányok vagyunk, ha arabok vagyunk, minden népeknél és minden evilági rangnál felsőbbrendűek vagyunk, ami mindenható atyánk és a mi úrunk Jézus Krisztus előtt és szín előtt és szemében, amennyiben segítünk. A lévita is alacsonyabb rendű, a keresztény is alacsonyabb rendű, ha nem segít embertársain. Ha elmegy mellette, már is alacsonyabb rendű, mint az a cigány, vagy az az arab, aki megsegítette embertársait. Miért hangoztatom annyira, hogy cigány? Mert abból indulok ki, hogy a híd gyülekezeténél, mint ahogy azt beismerték, az arabok alsóbbrendűek, és minden nép alsóbbrendű. Hát feltételezem, hogy netán a cigányokat is ilyen alsóbbrendűeknek írtani való fajnak tartják, akiket a zsidók bármikor írthatnak, mindazok, akik a híd gyülekezetében nem a Jézus Krisztust, hanem a embert, a testit, az ördögit, vagy egyenesen a sátánt követik. És minden egyházból való és nem egyházból valók, akik azt mondják, hogy embereknek nem kell segíteni, hogy emberek között válogatni kell fajilag, faji alapon, rasszista módon. Na most, olvassuk még egyszer ezt a rendkívül tanulságos és csodálatos igehelyet, amit Lukács nevezetű orvos, oknyomozó, tényfeltáró személy hozott nyilvánosságra 2000 évvel ezelőtt, és gyűjtött össze, mint korabeli nyomozó. Mint korabeli oknyomozó és bűnügyi nyomozó egyben, és tényfeltáró, hát olyanképpen tényfeltáró riporter, vagy mai nyelven mondva, hogy tényfeltáró oknyomozó újságíró. És íme egy törvénytudó felelt kísértvénőt mondván: Mester, mit cselekedjek, hogy az örök életet vehessem? Kérdezte ezt Jézustól. Jézus pedig mondta: a törvényben mi van megírva, mint olvasod? Ő pedig, mármint a törvénytudó, felelvén mondta: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből. Nos, ha ezt a részt már valaki megtartja, akkor már rájön, aki ismeri az Istent, aki belülről ismeri az Istent, arra kell törekednünk, hogy ne e világi politikusokkal, mert ahogy mondta a mi atyánk, aki e világgal egységbe gyógyul, aki e világgal van jóba, az az Isten országából kizuhan. Nem e világgal kell törekednünk arra, hogy elsősorban jóban legyünk, hanem az Istennel, és ha, ahogy Jézus mondta, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. Ha az én beszédemet nem tartották meg, a tiéteket sem tartják meg majd. Tehát jó viszonyba kell törekednünk a világgal, de csak az Isten beszédei szerint abból egy ékezetet, egy pontocskát sem adhatunk le. Tehát imádd az Isten minden, mind testedből, lelkedből, erődből, mindenhogyan. És a te fele barátodat, mint önmagadat. Tehát ki a fele barát? Az, aki segít. Az, akinek segítünk. Szeresd a te fele barátodat, ahogyan önmagadat. Amit magaddal tennél, azt tedd a fele barátoddal. Mondta pedig neki a Jézus Krisztus, ennek a törvénytudónak, aki ezt mondta, hogy ez a törvény, jól feleltél. Ez cselekedés ez. Tehát nem azt mondta, amit a német Sándor, hogy öld meg, mészárold le a szamaritánusokat vagy a rómaiakat, hanem azt, hogy szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat, hogy ezt mondta az Isten, hogy ez a törvény. Nem azt, hogy lemészároljál mindenkit jó kedved szerint, meg hivatkozzál proféciákra, amiket rosszul értelmezel, mert vérengző vagy, hanem azt mondta az Isten is, ne kedves hídgyülekezeti testvéreink, ne az emberhez, hanem a Jézus Krisztushoz ragaszkodjatok, ahogy Jézus mondta a János evangélium a 8. fejezete 12. versében olvashatjátok, a asszony kapcsán, akit paráznaságon értek tetten, egy nagyon furcsa, sok minden titkot rejtő része az, ahol, és annak a körülményei, hogy azt az asszonyt megfogták a farizeusok, akiknek a nevét porba írta Jézus Krisztus, akiket elkárhoztatott, akiknek a nevét a halál földjére írta, szemben azzal, hogy az asszonyt viszont fölmentette, hogy ahogy mondta a Jézus Krisztus, és annak az asszonynak is a mindenkori dolgait illetően mondta, illetve mindenkire vonatkozóan, aki őt, Jézust követi, azé az élet világossága. Tehát akkor az az asszony is, ahogyan a lévita, meg ahogy a pap, meg a német Sándor, meg mindenki, és te magad is, akkor vagy a Jézus Krisztus szolgája, ha a Jézus Krisztust követed. Ahogy Jézus mondja, ha engem követek, ha rám hivatkoztok, akkor ott legyetek, ahol én vagyok, és azt csináljátok, amit én mondtam. Különben elkárhoztok. Szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Mint önmagadat, úgy szeresd a fele barátodat. Számoljatok le a tömegmészárlásokkal. Kedves testvéreim, Jézus azt tanította, hogy válogatás nélkül fedj meg mindenkit. Itt is éppen arról láthatunk, hogy ennél sokkal keményebb beszédeket láthatunk, hogy Jézus azt tanítja, és azt is cselekedte, hogy a világ legfelsőbb vezetőit is, Heródesig bezárólag, Pilátuson át, mindenkit olyan módon fedj, Mert akkor követett a Jézus Krisztus, nem akkor, ha a német Sándort követed, hanem akkor, ha minden evilági vezetőt, politikust és politikai vezetőt aképpen tetsz, és aképpen beszélsz velük, ahogyan a Istentől kapott igazság megköveteli. Bátran fedheted, és bátran szólhatsz ellene. Megfedheted az egész világ előtt. Nektek ez volna a dolgotok, neked ez volna a dolgod, nem az, hogy a német Sándort hallgass, és aztán hátad mögé hajítva a teljes evangéliumot, azt mondd, hogy a zsidók nyugodtan kiírthatják az arabokat. Nem írthat ki senki senkit. Ne a német Sándorhoz, hanem a Jézus Krisztushoz ragaszkodj. Megállapíthatod ezekből a beszédekből, hogy én a Jézus Krisztust követem-e. Azt mondja a Jézus Krisztus a János evangélium a 8. fejezete 12. versében. Aki engem követ, azé az élet világossága. Na most, aki nem a Jézus Krisztust követi, azé pedig az élet sötétsége. Én ennek a beszédnek a kapcsán világosan Jézus Krisztust követem, tehát enyém az élet világossága, nem a német Sándoré, aki azt mondja, hogy az arabokat gyilkolhatod, mert az Isten felhatalmazást adott a zsidóknak arra, hogy lemészárolják az arabokat. Nem, az ellenkezőjét parancsolta meg az Isten. A mészárlást pedig bízzad a sátán bandáira, bízzad az ördögökre a mészárlást. Te pedig segítsél azokon, akiknek lerombolták a házát, segítsél a bombáktól és a lövedékektől szerterepülő testeken, amennyiben még élet van bennük. Ha nincs bennük élet, akkor lásd el, teljesen mindegy, hogy Jeruzsálemben, vagy pedig Palesztinában, vagy a világ bármely részén teszed. Nagyon szeretném hangsúlyozni ezt azok kedvéért, akik megvannak vakulva az arcukba tóduló vértől, akik megvannak vakulva a rasszizmustól, amelyet nem tudtak levetkőzni. Hogy teljesen mindegy, milyen népből, nemzetből való az, aki megsebesült neked, mindenkin segítened kell. Mindenkin segítened kell, hogyha erkölcsileg meg akarsz állni az Isten előtt, válogatás nélkül. És nem mondhatja a Knesset, hogy azon ne segítsél, mert az terrorista. Neked a terrorista sebeit is be kell kötöznöd, és meg kell segítened, akkor vagy te valami. A terrorista meg ördög. És teljesen mindegy, hogy kikről beszélünk, milyen terroristákról beszélünk, most épp az izraeli hadseregre gondoltam, meg az izraeli politikai vezetőkre, vagy pedig arabról beszélünk, teljessége mindegy. A vérengző az vérengző. De te szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mondta neki Jézus, jól feleltél, ez cselekedés élsz, meddig örökké. Ez cselekedés élsz, hol élsz Istenben, a Jézus Krisztusban. Élsz a Jézus Krisztusban, ez cseleked és élsz. Ő pedig igazolni akarván magát, mondta Jézusnak, de ki az én felebarátom? Jézus pedig felelvén mondta, egy ember ment Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esett, egy ember. Nem mondja Jézus, hogy zsidó volt, szegény volt, gazdag volt, ez törvény, közjogi méltóság volt, a Heródes szinten volt ez az ember, vagy a római császárnak volt a főtanácsadója, a pápának az embere volt. Vagy egy muszlim terrorista? Nem mondja. Keresztény volt netán? Nem mondja. Egy ember. Valamennyien az emberi fajból vagyunk. Hadd idézem Ellen Parkernek, akit annak idején a jelenkor legnagyobb angol dráma rendezőjének tartottak, de meg ne tévesszen ez senki. Nem, de meg ne tévesszen ez senkit sem, mert attól ő még nem az örök életben van, és nem lehet rá hagyatkozni erkölcsileg. Ezt nagyon meg kell tanulni. Emberben ne bíz, és emberre erkölcsileg ne hagyatkozz. De az, amit csinált, az a film és annak a részlete, az rendkívül tanulságos volt. A Mississippi Burning, a lángoló Mississippiről volt szó, ahol az amerikai apartheid üldözte, a 60-as években még nagyon kemény rasszizmus volt a feketékkel szemben az amerikai lakosság körében, és erről az időszakról készített Ellen Parker, a jelenkor legnagyobb angol dráma rendezőjének tartják, egy filmet. Ott mondott a fekete, amikor a fehérek üldözték, meg gyerekeket megtámadtak, meg levágták a farkát fekete férfinak, meg fölakasztották őket egyebek, megölték, hogy tüzes, rendkívül tüzes beszéddel az embernek a hideg futkosott a hátán, annyira átérezte, megtapasztalt annak a tüzét, a hevét és az igazságát, amit az a fekete mondott a fajgyűlölő fehérek között, a többi feketének, akkor éppen fehérek nem voltak jelen, hogy mert a ti bőrötök fehér, de a mi bőrünk fekete, de ha megnézed, a vérünk mindannyiunknak ugyanolyan vörös a vérünk, mindannyiunknak. Ugye, nincsenek fajok között különbségek. Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, nem egy arab, nem egy zsidó, nem egy palesztin. Egy ember. Egy ember ment alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztván és megsebesítvén elmentek és otthagyták félholtan. Azt is mondhatnánk, rablók kezébe. Például izraeli katonák kezébe. Akik lerombolták a házát, kifosztották, megsebesítették, megverték, rálőttek, megtaposták, megrugdosták, egyebek, megsebesítvén elmentek és otthagyták félholtan. Történet szerint pedig ment arra az úton egy pap, aki látván elkerülte. Nekem főleg nyugati tapasztalataim vannak erről, de ezt az egész világ, ilyen minden országban ez van, de itt a kényelmes nyugaton, ahol gazdagság van és hihetetlen bőség, Magyarország is a világ gazdagsága, Magyarország is a világ gazdagságát tekintve a felső 5-6-ban van, úgyhogy ne sírjon senki azért, hogy ilyen szegény meg olyan szegény, a felső 5-6-ban van Magyarország, keresztényeknek meg az egyenlő vagyonelosztás volna a dolga, hogy ez a felső 5-6 az alsó 5-6 legyen, minden keresztény élete minőségét tekintve a gazdagság viszonylatában. Történet szerint pedig ment arra az úton egy pap, aki látván ezt a kifosztott és megsebesített embert, egy embert, elkerülte az embert. Ott hagyta az embert. Ahogy Jézus mondja másutt, ha a kicsin nem vagy hű, akkor a nagyon hogy lennél? Hogy kapnál meg mindent, ha a sajátodon sem vagy hű? Hasonlóképpen egy lévita is most jönnek, hasonlóképpen, mintha azt mondanám, anélkül, hogy mondanám, hogy milyen a Feldmayer Péter, vagy a többiek, csak példaukáért mondom, hasonlóképpen a német Sándor is, mikor arra ment, most a lévita helyett tegyük be a német Sándort, mintha Palesztinában járnánk, a lerombolt házaknál, vagy a gonosz tettér, például a kőhaigáló gyerekre, mondjuk sortüzet zúrít az izraeli hadsereg, napi ügy, hasonlóképpen a német Sándor is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülte. Azért ezt tegyük hozzá, hogy a német Sándor nem került el, hanem azt mondta, Isten dicsősége az a 67-es háború, Isten dicsősége a zsidók területi terjeszkedése, Szíriának egy jó része elfoglalása, stb. Isten dicsősége, mert oda nézzetek, ott van a világosság, ott van Izrael, mert mondta az Isten, hogy Izraelt létre fogja hozni az utolsó időben. Igen, csak hogy ez az ördög Izraele. Az Isten Izraele lesz az, az meg majd a jövőben lesz. Ahol nem fogják azt mondani, hogy öljétek meg ezeket, ahol már nem lesz gyilkosság. És nem lesz ítélet. Az az Isten Izraele, akkor gyűjti Isten a sajátjait Izrael földjére. Amikor a zsidók nem lőni fognak az arabokra, főképpen nem a civil lakosságra, meg a gyerekekre, és senkire sem, és nem harácsolni fognak, hogy még több pénzük és még több pénzük legyen, hanem amikor imádkozni fognak azokért, akik rájuk támadnak. Amikor aki elvesz tőlük valamit, még annyit adnak neki, mint amennyit elvett. Jelenleg nem úgy néz ki, mintha a palesztinok dúskálnának a vagyonban. De Izrael ott a sivatag közepén is a világ egyik leggazdagabb államává nőtte ki magát. Nem úgy néz ki, mint akik e világra nem gyűjtenének, ahogy Jézus tanította, nem úgy néz ki, mint akik osztogatnának e világon, és a szegényeket is tápolnák. Hasonlóképpen egy lévita is, akik ugye az Izraelben, abban az időben főleg a legnagyobb köztiszteletnek örventek, mint főpapok, mint Jahve főképviselői, bármilyen szinten is űzték azt, el voltak ismerve, mint főképviselők, hasonlóképpen és különböző kiváltságokat, társadalmi kiváltságokat élveztek, hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és látta ezt a megsebesültet, elkerülte. Nem azt mondta, mint a német Sándor, hogy lőjetek még bele, mert a tiétek, Isten nevében, Isten dicsőségére, mint ahogy a pápa mondta a középkorban, és úgy ölt. Nem ezt mondta, elkerülte. Ez egy jobb lévita volt. Egy szamaritánus pedig az úton menvén odaért, na a szamaritánus, még egyszer mondjuk el, a szamaritánusok, és ezt tudomásul is vették ők maguk a szamaritánusok, a zsidók alsóbbrendűnek tekintették őket, és nem álltak velük szóba. Például egy másik helyen olvashatunk egy történelmi beszámolót arról, amikor Jézus találkozott egy szamaritánus nővel, és megszólította, és a kedves szamaritánus nő kedvesen mondta, hogy mi módon történhet az, hogy te izraeli létedre megszólítasz engem, hiszen az izraeliek nem álltak szóba a szamaritánusokkal. Hát azért, mert Jézus nem tett különbséget népek között, hanem azt nézte, hogy mi van az emberben belül. Nem genetikai alapon, mint Adolf Hitler, hanem minőségi alapon, a lelkét nézte. És kiválasztotta ezt az asszonyt, hogy megszólítja ezt a szamaritánus asszonyt, és felkínálta neki az életvizét. Egy szamaritánus pedig az úton mentén odaért, ahol ez a félholt volt. És mikor látta, könyörületességre indult, megkönyörült rajta a szíve. Gondoljátok el, megkönyörült rajta a szíve. Hozzájárulván bekötözte a sebeit, olajat és bort töltvén azokba, igen, a saját olaját és a saját borát. És felhelyezvén az ő saját barmára, saját jószágára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Oda vitte egy vendégfogadóhoz, és kifizette a költséget. Képzeljük csak el, hogy például azt mondja a vendégfogadó, és ugye nem ritka dolog ez, hogy ne hozz ide, összevérez mindent, meg ne hozz ide, mert még bajba kerülök. Ugye én is beszéltem annak idején több nemzet olyan tagjával is, akik azt mondták, hogy ők ilyen meg olyan dolgokkal nem foglalkoznak, mert bajba kerülnek. Na most kifizette az árát ez a szamaritánus, akivel szóba sem álltak a zsidók. Képzeljétek csak el, hogy a zsidók megrugdossák, beletaposnak egy életen át. Olyanok voltak ezek, mint a világon a cigányok szoktak lenni, hogy egész életükben a kisebbségi komplexus üldözi őket, mert állandóan látják az előítéleteket, és azt, hogy megvetik őket. Vitte a vendégfogadó házhoz, képzeljük csak el, hogy és jön egy cigány, és megsegíti azt a zsidót, aki őt egész életén át taposta és rugdosta. Vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte neki. Azt a zsidót, vagy azt a magyart, nem ritka, velem is előfordult, Dunaszerda helyen is, Szlovákiában, amikor maffia ügyekben még ateista voltam, maffia ügyekben nyomozódtam, és előfordult Magyarországon is, amikor volt egy kis technikai problémám, és a cigányputriba hívott be egy cigány ember, és megsegített teljesen ingyen, meg minden ellenszolgáltatás nélkül. Ő volt az, aki az én akkori előítéleteimet, hiszen azért volt az ember előítélet, azt mondja, hogy cigány putri, még nem voltam akkor például olyan gyakorlott még, később azért már gyakorlottabb voltam etéren is, behívtak oda, és akkor nem mondom, mi lesz itten, de azért bementem, és megsegítettek, semmi nem volt. Megsegített, és utána békével elváltunk. Itt is azt olvashatjuk, hozzájárulván bekötözt annak sebeit, hát itten persze nagyobb költségről van szó, ugye nem arról, hogy hát a szegények hogyan szereznek maguknak aranygyűrűt, hogyan lesznek néhány év alatt dúsgazdagok, és aztán hogyan perelik be a szegényeket, hanem arról, hogy hogyan osztogatja a pénzét az, akinek van, és hogyan nem törődik azzal, hogy de akkor milyen maffia, hiszen képzeljük csak el, akit itt megtámadtak, hogy az valamilyen bűnbanda. Ugye? És abba az időbe is tartottak ezektől, abba az időbe ráadásul könnyebben gyilkoltak, mint most. Ezek a rablók gyilkosok voltak, bosszúálló gyilkosok. Képzeljük csak el, hogy megsegítette azt, hogy milyen vendégfogadósról ugye gyakori példa volt, ahogy most is, hiszen az emberek nem változnak etéren, csak ha nagyobb lehetőség van a bűnre, akkor azzal élnek, mint ahogy manapság már nagyobb lehetőség van, mint abban az időben volt. Oda viszi a vendégfogadóhoz, és ki kell fizetni, ugye, hogy összevérezítem minden, meg mi lesz, hogyha jönnek, a elkövetők, a bűnbanda, meg egyéb problémák. Kifizette a vendégfogadót, és gondját viselte neki, mondja Jézus. Ott maradt tehát, és segítette, ápolta, és még fizette a pénzt is. Ugye nem volt még mentőautó abba az időbe. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivett, és odaadta a gazdának, mondva neki. Viselj gondot rá, és amit ezen felül ráköltesz, én amikor visszatérek, megadom neked. Tehát adott neki előleget, hogy ne tegye ki az utcára, kifizette az ápolási és a szállás, valamint az ételköltséget a gazdag embernek, a gazdag embert még gazdagabbá téve ezzel, csak azért, hogy a szegényen segíthessen. Itt például gondolhatunk arra, hogy ilyen esetekben, amit én korábban is mondtam egyéb témakörök kapcsán, ha emberéletről van szó, emberélet védelméről, akkor nem túlzás megfizetni egy korrupt politikust, mert az nem korrupció az Isten szemében, mert az élet és az emberi lelkek előbbre valók. Tehát ha egy politikus azt mondja, ott dögöljön meg, ahol van. Vagy azt mondja, én bevezetem a vizitdíjat Magyarországon, mert nekem ebből ennyi meg annyi politikai és anyagi hasznom van. Én nekem politikai hasznom van belőle, mert megdicsérnek, hátba vereget néhány gazdag ember, vagy multinacionális féreg. Az én haverjaimnak, meg az én klikkemnek, meg anyagi haszna is van, mert ilyen meg olyan hálózatokon keresztül ennyi meg annyi pénz csöpög, illetve ömlik és zúdul a saját zsebükbe, és a saját vállalkozásaikba, amelyek ilyen módon üzemelnek. Tehát ilyen esetekben nem túlzás megfizetni az árát, lefizetni a politikust, hogy a saját pénzünket adni, legyen az egyház pénze, vagy a saját pénzem, azért, hogy embereknek segítsek, hiszen azzal, hogy vizitdíjat fizetnek, nagyon sokan, és ezt a saját családomban is tapasztalom, inkább nem mennek el a súlyos betegek sem orvoshoz, hiszen én is ápolok egy szemét, nem mennek el a súlyos betegek sem orvoshoz, mert pénzbe kerül, és hogyha netán így látja az orvos, meg úgy, akkor még több pénzbe kerül, és borzasztó sokba kerül. Ugye a kormány, azért erre térjünk ki egy pillanatra, mert nagyon sok szövődmény, maradandó fogyatékosság és haláleset van, és lesz ebből a vizitdíj, meg a kórházi napi díj, stb. Meg ügyeleti díj, meg stb. Fizetésből, hogy éppen most néztem a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, azt mondta a közgázon az egyetemistáknak, hogy meg kell tanulni, hogy az egészségügyi ellátás nem ingyen van. Hát hogy volna ingyen? Talán bizony ő fizeti a 3 milliárdjából. Vagy talán a multinacionális befektetők és multinacionális bűnözők fizetik. Talán a miniszterek és a politikusok adják össze, vagy a semmiből jön elő az a pénz. Nem, kedves testvéreim, azt 10 millió ember adja össze, a saját adójából fizeti ki. Eddig is a saját adónkból fizettük a ránk fordított költségeket. Az nem valami könyöradomány, amit a Gyurcsány Ferenc, vagy bármelyik miniszter, vagy miniszterelnök a részünkre juttat, hanem olyan pénzből fizették eddig is a körzeti orvost és a kórházi ellátást, amit mi fizettünk ki, hát el ne felejtsük, hogy ezt a lakosság pénzéből fizetik, nem a Gyurcsány Ferenc pénzéből, az sosem volt ingyenes, a kórházi ellátás. Csak most, hogy külön fizetni kell azoknak, akik a legjobban rászorulnak, és akik éppen betegek, nem mennek el, amikor orvoshoz kéne menni, és ennek nagyon sok következménye van, például agyérgörcs esetén nem mennek el, kisebb agyvérzés, kisebb szívinfarktusok esetén nem mennek el, és aztán több évtizeden keresztül, egészen halálukig, Jézus Krisztus eljövetelig, ápolásra szorulnak, és ez irdatlan összegekbe kerül, valamint meghalnak, mert későn kapnak orvosi ellátást, mert azt mondják, hogy inkább valahogy kibírják szédülve, és nem tudják, hogy éppen agyérgörcsük van, vagy agyvérzésük, kibírják még ezt a mellkasi szorító fájdalmat, és közben infarktust kapnak, vagy kibírják ezt a nehéz légzést és köhögést, és közben kihordanak egy tüdőgyulladást, amiben aztán belerokkannak, és lehet fizetni sokszor annyit, én is egészségügyben dolgoztam, értek ehhez bőségesen, sokszor annyit közpénzből, a lakosság összeadott pénzéből, naponta 10.000 forintot 2007-es áron nézzük, napi legalább 10.000 forintot az orvosi ellátásért, ahelyett, hogy egyszer az orvos megnézte volna, és kapott volna néhány infúziót. Azt onnantól kezdve élete végéig naponta 10.000 forintba kerül az államnak, plusz az egyéb költségek, ami vizsgálati, meg egyéb költségek. Tehát ez abszurdum ez a helyzet. Ilyen esetben nem túlzás például lefizetni politikust, amely az Isten szemében nem korrupció, hanem élet védelme, az életért. Az élet védelméért, értjük? Nem azért, hogy én zsebre tegyem meg minden, hanem tessék, én azért fizetem, azért adom ezt a pénzt, nem azért, hogy nekem jó legyen, hanem még én fizetek, ezzel én, nekem kevesebb pénzem lesz, de tettem ismeretlen idős asszonyokért, ismeretlen idős emberekért, nem úgy, hogy a Gyurcsány kormány, hogy megtámadta az utcán október 23-án a fagylaltozó öregembert, és a négy rendőr ráugrott, aztán a kezében még tartott, amikor már térden állt az öregember, aztán esett le, négy rendőr taposott rajta, mert járókelő volt, és az volt a parancs, hogy mindenkit támadjatok meg, akit láttok, mert meg el kell rettenteni a lakosságot minden ellenállástól, hanem ennek az ellenkezőjét cselekedjük, oda megyünk és segítünk. Mint ahogyan október 23-án visított a nő a földön a borzalomtól, az iszonyattól és a borzalomtól, hogy az a négy elmaszkírozott, fegyveres, páncélruhás, hatalmas, bakancsos, rendőri kitüntetést kapott bűnöző, folyamatos és visszaeső és folyamatos bűnöző, ott állt fölötte, megütötték, és akkor mentek oda a természet hétköznapi emberek, hajoltak oda a nőhöz, hogy segítsenek, és akkor azt gumibottal az a nagy állat jó nagyot belevágott a fejébe, úgyhogy borult el az ember. Tehát ilyen esetekben ugye segítenünk kell az embereknek. Természetesen mindegy, hogy rendőrt rugdosnak a földön, na ilyet nem fogunk mostanában látni, rendőrt rugdosnak a földön, vagy civilt, nekünk oda kell menni és segítenünk kell, ez a dolgunk. Tehát nem azt látván elkerüljük, hanem oda megyünk és segítünk. Másnap pedig elmenőben, folytassuk tovább, másnap pedig elmenőben két pénzt kivett, olvassuk el újra, másnap pedig elmenőben két pénzt kivett, adta a gazdának, és mondta neki ez a szamaritánus, viselj gondot rá, és amit ezen fölül ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Kérdezi Jézus, e három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Például gondoljunk most a rendőrökre is. Ki volt az, aki segített azoknak, annak az idős embernek, vagy annak az asszonynak, hogy volt egy fiatal fiú, aki földön fekvő emberhez ment oda, és ezért támadták meg a rendőrök, mert segített egy embernek, aki a földön feküdt, és aztán még le is tartóztatták, eljárást is indítottak ellene, és természetesen orvosi ellátásra szorult. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Beszéljünk a rendőrökről, tehát a rablók, a csőcselék, a bűnözők kezébe. Mit jelent a csőcselék? Szedett-vedett népség. Hiszen beszéljünk azért, ezt is mondjuk el, hogy azok a rendőrök, mielőtt kiküldték őket, hát ők tudták, hogy hova mennek, pontos utasításokat követtek, hiszen levették róluk, benne van a rendőrségi törvényben, hogy hordani kell az azonosító jelzést. Az is benne van, hogy ha az elöljáró törvénysértésre ad utasítást, azt jelenteni kell a még feljebb való elöljárónak, arról jelentést kell készíteni. Egyetlen egy rendőr nem tett jelentést, azaz kivétel nélkül valamennyi rendőr, akik azonosító nélkül kitették a lábukat, már akkor bűncselekményt követtek el. Már akkor megsértették a törvényt. Valamennyien törvénysértőkként tették ki a lábukat a hivatalból. Ezért is adta nekik e világ sötétsége a kitüntetéseket. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Például a Dohány utcai zsinagóga és a mazsihisz, aki hatalmas nemes tiszteletét tette a zsinagóga igen-igen híres személye által, a Gergényi Péternek adott kitüntetéseken, ők konferálták be, kommentálták és konferálták be, hogy milyen hatalmas kitüntetést kap a Demszki Gábortól a Gergényi Péter, budapesti rendőrkapitány, hogy vajon segítettek-e azok a farizeusok, azok a törvénytudók, azok a léviták, segítettek-e a mesztelenre vetköztetett, megrugdosott, a rendőrségen megrugdosott, megtaposott szüzeken és többgyermekes családanyákon, akikről annyira hallgat a média, de azért annyira nem, hogy vaskosan ki ne derülne. Kérdezi Jézus, e három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? A Morvai Krisztina vagy a Napkelte? A Morvai Krisztina és azok az ügyvédek, akik vállalták a jogi képviseletét a megtaposott, megrugdosott és megkínzott nőknek és férfiaknak, a bordatörött kanadai üzletembernek, a peruinak, az amerikainak, akit ütöttek, vágtak a földön, hiába kiabálta, hogy paszport, hogy ő ott az útlevele és ő nem magyar állampolgár, a francia turistáknak, ki az, aki pártját fogta az angol turistáknak, akik a rendőri brutalitás, amelyre politikai utasítást kaptak, áldozataivá váltak. Egy életre lelkileg meghatározza ez minden hozzáállásokat, egy életre sérültek, hiszen nincsen bennük rutin, a tekintetben, hogy ezeket a dolgokat lelkileg földolgozzák. Ki az e három közül azért, akit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rabló kezébe esett? A Dohány utcai zsinagóga, Feldmayer Péter, az Uchmann Tamás, talán fele barátja volt-e annak, azoknak, a tömegeknek, akik a rablók, a bűnözők, a csőcselék kezébe esett? Nem, kedves testvéreim, megjutalmazták, képviseletüket tették, mint 2006. október 23-án, képviseletüket tették azok mellett, akik lelövöldözték a turistákat, akik megtaposták, megrugdosták a külföldi, az európai és a tengeren túli lakosokat, de ez a szamaritánus, ez a senki magyar, vagy ez a senki cigány, vagy ez a senki arab, vagy mondhatnám akármilyen, akik alsóbb rendeknek vannak tekintve, a német Sándor szerint, e három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Ő pedig mondta, az, aki könyörült rajta. A könyörülni. A könyörület. Aki könyörült rajta, ez a dolgunk könyörülni. Mindenkin könyörüljünk. Mindeneken könyörüljetek. Az ítéletet hagyjátok Istenre, de az erkölcsi beszéd az nem ítélet. Ha azt mondom, menj a pokorra, legyél átkozott, stb. Az ítélet. Nem a mi dolgunk. Nem, hogyha még végrehajtom, vagy azt mondom, hogy nesze, mint a német Sándor, odadobom a puskát. Nesze, zsidó, ölj! Ez már az ítélet, ez már kifejezetten e világ sötétsége. Ilyet nem teszünk. Ennek az ellenkezőjét tesszük. Könyörülünk. Visszük a hullákat Jeruzsálemben, és visszük a hullákat Palesztinában, és nem nézzük, hogy barna bőrű. Nem attól lesz alacsonyabb rendű, mert barna a bőre. Nem attól lesz alacsonyabb, ugyanolyan vörös vére van annak is. A palesztinnak is vörös vére van, nem csak a zsidónak. Ő pedig mondta, az, aki könyörült rajta, az volt a fele barátja. Mondta azért neki Jézus, eredjél és te is eképpen cselekedjél. Ezt tudjuk mondani azoknak a hídgyülekezet tagjainak, akik nem haltak bele a német Sándor sötétségébe, nem haltak bele elvilág sötétségébe és brutalitásába, nem haltak bele a territoriális viselkedésbe, azoknak az ördögöknek a viselkedésébe, akik e világon gyűjtenek nem csak maguknak pénzt, hatalmas gazdagságban, dicsőségben élve, de azt mondják, hogy nekik nagyobb ország kell. Nem kell nagyobb ország, az ördögnek kell nagyobb ország. Az ördög az, aki terjeszkedik. Szlobodán Milosevic a sátántól volt, ahogyan Ariel Sharon és Ehud Olmert is a sátántól való. Nem kell föld. Nem kell Nagy Magyarország. Nincsen Trianon, kedves testvéreim. Elvették a földet, elbizniszelték napi szinten. Milyen veszteség ért minket? Nem ért semmilyen. Ugyanígy a román testvérek, a román keresztjének a testvéreink, és a román ellenségeink ugyanolyan ellenségeink, mint a magyar ellenségeink. Nincsen zsidó vagy görög, mondja Pál. Nincsen román vagy magyar. Nincsen szerb, ukrán. Nincsen indiai és pakisztáni. Aki a gonosztól van, aki a emberölések mellett áll. Aki akadályozza a keresztény igehirdetést. Hát nem mindegy, hogy magyar, román, ukrán, orosz vagy zsidó. Teljesen mindegy, milyen nemzetiségű. Nekünk mindenkin könyörülnünk kell. A gonoszokat pedig ott kell hagyni, mert gond nélkül a legnagyobb halakat kell kihalásznunk. És ahogy mondta Jézus, ha vádolnak, győztes legyél. És ahogy tanítja az evangélium, ha vádolnak, győztes legyél. Azaz e világ sötétségének, amikor üldöznek és megvetnek titeket az én nevemért, mondja Jézus, akkor úgy perelj, és úgy szónokolj a Jézus Krisztus nyissa meg a szádat, hogy úgy védd meg magad, hogy te Istent képviseled, nem úgy, ahogy a lévita, aki ott hagyja a földön fekvő embert. Nem úgy, ahogy a rendőrök, akik megtapossák, megtámadják a fagylaltozó nyugdíjasokat, akik betörnek a sörözőkbe, és fölvették ugye a mobiltelefonokkal, lehet nézegetni az interneten világ csúfjára, örök gúnyra, örök csúfságra és példabeszédre betörtek a sörözőkbe, és megtámadták a békésen üldögélő embereket, a civileket, mert nem volt egyenruhájuk, mert nem rendőrök voltak. és azt az utasítást kapták, hogy megtámadhatják, azért is vették le róluk az azonosító számot, mert megmondták nekik, nincs azonosítás, a törvények föl vannak függesztve, nem fognak titeket bíróság elé állítani. Most lehet menni. Ahogyan a csehszlovák szocialistának nevezett hatalom idején volt a rendszerváltás előtt, amikor a szintén nem engedélyezett tüntetéseknek a résztvevőit megtámadta a sátán sötétségének kormánya Csehszlovákiában, akkor fönnmaradt egy újságírónő emlékezett meg erről. Oda szólt az egyik rendőr a másiknak, miközben éppen ütötték, verték, vágták a civileket, hogy azt mondja az újságírónő rendkívül örömteli hangon, hát mintha csak Magyarországon lennénk 2006-ban, Gyurcsány kormány alatt, így szólt a rendőr, jó kis húsdaráló van ma mi? Azt mondja az újságírónő, hogy ez volt az a pillanat, amikor végleg szakított ezzel a hatalommal. Jézus pedig mondta, aki könyörült rajta, az volt a fele barátja. És azért emlékezzünk meg, ha már ennél a beszédnél tartunk, kedves testvérem, 2006. október 23-án a megvert katolikus papról is, és a református testvéreinkről, akiket a rendőrök beszorítottak egy helyiségbe, és ott valami órákon keresztül tartottak Isten tiszteletet, fegyveres banda, fegyveres állami bűnbanda pedig őrizte a bejáratot, senki nem tehette ki a lábát, és emlékezzünk meg református testvéreinkről, akik hivatali pozíciójukban tartottak Isten tiszteletet október 23-án a rendőri csőcselék fogságában, ahol személy szabadságukban korlátozták őket, mert keresztjének és nem rendőrök, nem állami hordák voltak, akiket a rendőröket bűnözőkként küldtek ki az utcára, ahogyan ezt bizonyítottam már korábban is, és ez csak egy csepp a tengerben, a bizonyítékok sűrűjében. Mert emlékezzünk azért meg a Máté evangélium a 25. fejezetében olvasandókról, amelyben Jézus meghatározza, hogy mi az, ami kell az örök élethez. Hát például az, hogy megvédjük azon testvéreinket egyháztól függetlenül, hiszen egy kapocs van a Jézus Krisztus, egyek vagyunk a mi úrunk Jézus Krisztusban, nincsen Pálé, Kéfásé, Luteré, Calviné, Whitey, Russell és a többi, hogy mikor láttuk, hogy jövevény volt elkérdik ugye a keresztjének Jézustól az ítélet idején, és befogadtunk volna, vagy mesztelen voltál, és felruháztunk volna. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna, és felelvén a király, az Isten, a Jézus Krisztus, azt mondja majd nekik, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb testvéreim közül. Keresztjénekről van szó, velem cselekedtétek meg. A megtaposott katolikus pap, ne ítélj fölötte, majd ítél az Isten. A bezárt idős asszonyok, és a bezárt fiatal férfiak, akik több órán keresztül imádkoztak a testvéreink. A református egyház tagjaiként, mert a rendőri, fegyveres, állarcos és maszkos bűnbandák nem engedték ki őket az utcára, és örülhetnek, hogy ennyivel megúszták. Felelvén a király, azt mondja az Isten, bizony mondom nektek, amennyiben egyet felruháztatok, megvédtetek, befogadtatok, felöltöztettetek mesztelen nőket, akiket levetkőztettek mesztelenre a rendőrségen, és úgy fenyegették az életüket, és rugdosták a feneküket. A fal felé fordítva guggoltatták a mesztelen nőket sorban. Nem érdekelte őket, hogy hány tanú van, mert azt hitték, soha nem fog kiderülni, azt hitték, vége van a lakosság jogainak. A rendőrök, mint mindig a történelemben, a bűnöző kormányt, a bűnöző hatalmat, a sötétség hatalmát képviselték, és így is marad ez, kedves testvéreim, az utolsó pillanatig minden országban a földön. Nézzétek meg, aki a történelemben egy cseppet is járatos, az tudja, hogy a rendőrség mindig az utolsó szervek között van, vagy a legutolsó, amelyik beadja a derekát, és ott hagyja a kormányt, ott hagyja a hatalmat. A rendőrség mindig az utolsó leheletéig küzd a gonoszért a törvény nevében. Semmilyen törvénytelenségtől és gaztettől nem visszariadva, bármit, amit mondanak, nekik megtesznek. Én is rendőrökkel dolgoztam, én nagyon jól tudom, hogy ez hogy működik. Bizony mondom nektek, azt mondja az Isten, ha egyel megtettétek, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. És aztán jönnek azok, akik nem segítettek a katolikus papnak, akik nem öltöztették fel a mesztelen nőket. akik nem segítették meg a földön fekvő öregembert, ahogy az a fiatal, akit emiatt hátba támadtak a rendőrök, és hátulról kapott kettőt, és aztán a földre került, aztán kórházba került, akit nem öltöztettetek fel, nem itattatok meg, amikor mesztelen volt. Nem öltöztettétek fel. Amikor beteg volt, mert összetörték a csontjait, mert sétált az utcán, kanadai üzletemberként. Nem látogattátok meg. Hiába hirdettetek az én nevemben, azt mondja a Jézus a Máté evangélium a 25. fejezetében. Hiába tettetek sok nagy dolgot az én nevemben, vagy sok csodát. Mentek a pokolba, mentek az örök gyötrelem helyére. De az igazak az örök életre mennek. Akkor felelnek majd neki, mondván az elkárhozott keresztjének. Mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, hogy jövevény, vagy mesztelen, vagy beteg, vagy fogoly? Vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked. Akkor felel majd nekik Jézus, mondván. Bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. És ha már a mai napnál tartunk, Tőkés Gábornak hívják azt az idős embert, akit a kórházban meginterjú voltak, akit megvertek, a mai napon a kórházban nyilatkozott, Tőkés Gábornak hívják, akit bevittek a rendőrök és összevertek, életveszélyes közeli állapotba került, úgynevezett légmell alakult ki a rendőri bakancsok, a rendőri rúgások és ütések, vágások következtében őt is, ahogy a Jézus Krisztus tanította, öltöztessük fel, látogassuk meg személyesen a kórházban, illetőleg, aki személyesen nem megy el, az olyan módon, hogy beszél erről, prédikál erről, és imádkozunk érte, és a bűnöző csőcselék rendőrökért is imádkozzunk szeretetben, de jegyezzük meg, és mondjuk el, hogy ezek bűnöző rendőrök, akik nyilvánvalóan, akinek van némi rendőri rutinja, ahogyan nekem is van ateista koromból, ismeretes vagyok a rendőrség belkén belül, azt tudja, hogy hogyan dolgozik a rendőrség, ez is megér egy prédikációt az evangélium vonatkozásában, de itt már tekintettel a mostani prédikációnak a hosszára, erre már nem fog sor kerülni. Imádkozzunk az elkövető rendőrökért, akik mindenütt a földön bűncselekményeket követnek el, és imádkozzunk mindenkiért, minden áldozatért, és minden civilért, és emlékezzünk meg arról, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, kárhozatra méltók vagyunk, de aki a mi Urunk Jézus Krisztusban keres kegyelmet és bűnbocsánatot, az megtalálja a bűnbocsánatot. És vigyázzunk arra, kedves testvéreim, hogy semmilyen egyházból valókat ne nevezzünk ördögöknek, és ne mondjuk azt, hogy ők az ördög által szólnak, a sátán által, vagy a démonok által, mert több evangéliumban le van írva, nagyon nyomatékosítanám ezt, több evangéliumban le van írva, annyira fontos a Szentlélek káromlása, amely megbocsáthatatlan bűn. Nem ítélhetjük meg, a tetteit elemezhetjük mindenkinek, aki olyan dolgokat követ el, de nem ítélhetjük meg, nem mondhatjuk, hogy az a gonosztól van, vagy a sátán által szól, így a Németh Sándort és a Híd gyülekezetének semmelyik tagjáról nem mondhatjuk azt, hogy démon, meg ördög, meg egyebek. Ez majd a mi atyánk eldönti, imádkozunk mindenkiért, mindannyiunkért, hogy mindannyian megtaláljuk a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott és megkövetelt utat, hogy azon a keskeny úton, amely nem széles, hanem nagyon keskeny út, és kevesen vannak, akik megtalálják, tanítja Jézus, megtaláljuk azt a keskeny utat, és a keskeny úton el is juthassunk az örök életig. Senki embernél nem mondhatjuk azt, ezt írja az evangélium, több evangéliumban le van írva, annyira fontos, hogy atyánk több evangéliumban leíratta, hogy aki a Szent Lelket káromolja, annak sem ezen a világon, sem a következő világrendszerben nem bocsáttatik meg soha. Ezt nagyon jegyezzük meg. Egyetlen keresztényt sem Jehova tanúi közül, sem a Híd gyülekezetéből, sem a katolikus egyházból, a hetednapi adventista egyházból, hogy a fő támadási területeket nevezzem meg, nem bélyegezhetünk meg senkit azzal, hogy démonok által szól, vagy egyenesen a sátán költözött bele, és azért ezt az ítéletet hagyjuk az Istenre, és mi csak a cselekedetek alapján, amely, ahogy mondja Jakab, a hit minőségének és erejének, azaz a Jézus Krisztussal való kapcsolat minőségének és erejének a bizonyságtétele. Az, hogy az ember mit cselekszik. Erről beszélhetünk, de nem minősíthetünk valakit ördögnek, vagy gonosznak. Mert a Szentlélek káromlása az megbocsáthatatlan bűn, tanítja Jézus több evangéliumban. Nem bocsáttatik meg annak, aki a Szent Lelket káromolja sem ebben a világrendszerben, sem a következő világrendszerben. Hálát adunk a mi mindenható atyánknak, hálát adunk te neked mindenható atyánk a Jézus Krisztus nevében, minden olyan gondolatért, tapasztalatért és benyomásért, amely tőled eredt, és amelyen megáldottál minket. És imádkozunk, hogy tanuljunk minden bűneinkből, a te lelked ereje által, abban, akit megváltóként adtál nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Neked legyen dicsőség mindenható atyánk, imádkozván azért, hogy mindannyian megleljük a keskeny utat, mert mindannyian nagyon bűnösek vagyunk, és mindannyian kárhozatra jutnánk a te irgalmasságod és könyörületed nélkül. Imádkozunk, hogy mindannyian meglelhessük az igaz utat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Neked legyen, atyánk, dicsőség, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkön örökké tartó dicsőség. Imádkozunk minden kegyelmedért. És imádkozunk mindenható atyánk minden rendőrért. És főleg ama rendőrökért, akik hisznek te benned, és hisznek a mi Urunk Jézus Krisztusban. De erőtelenek, de nem cselekszenek, akik inkább vezetőiknek engedelmeskednek, akik cinkosok a bűnben, hallgatással és minden egyéb cselekedettel. Értük imádkozunk mindenható atyánk legfőképpen a rendőrök közül azokért, akik megvallják a te nevedet és a mi Urunk Jézus Krisztus nevét. Tudván, hogy rengeteg bűncselekményről tudnak, és mégsem tesznek ellene semmit. Tudván, hogy a törvényeket sem tartják be, pedig tudják, hogy a törvény bejelentésre és feljelentésre kötelezik őket, ha vezetőik bűncselekményre adnak utasítást. Imádkozunk a keresztjén rendőrökért, akik nem képesek elérni az örök életet, és hálát adunk mindenható atyánk a te nevednek, és a mi Urunk Jézus Krisztus megváltó nevének azokért a rendőrökért, akik viszont elérhetik az örök életet, és meg fogják kapni te tőled. Hála és dicsőség neked, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak, örökkön örökké való hatállyal. Ámen.